Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szentatya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A szemét jelentő latin persona kifejezés a personu igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában. Nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szentatya üzenetében, melyet a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, Emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti beszélgetésünket, melyben A 2026. április 27-én elhunyt Edith Éva Jéger holokauszt túlélőre emlékezünk. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Tartsanak ma is velünk! Az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni, és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete. Elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni, vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni, picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés, és közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő, vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni, és ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék, és hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként és tényleg fantasztikus lelki emberként ismerem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhozott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem, hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve, hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai tervem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve, éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeinket vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Edith Éva Jéger holokauszt túlélőre emlékezünk, aki néhány napja hunyt el. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Milyen műveit szeretnéd most a hallgatókhoz egy kicsit közelebb vinni? Hiszen mindegyiknek a címe is sokat árul el arról, hogy hogyan élt és milyen gondolatokat szeretett volna abba az adott művébe megírni, kiírni. Valóban ahhoz csatlakoznék, hogy azért idősebb korában ragadott ő tollat, és én azt gondolom, hogy azért több idős hallgatónk is van, akik nem biztos, hogy szoktak tudni kapcsolódni akár egy könyvajánlóhoz, mert úgy gondolják, hogy végtére is ők már olvastak kötelező olvasmányokat, de hát sosincs késő. Soha nem mondhatom, hogy nekem már nem jár egy pár óra hétvégente egy jó olvasmánnyal, vagy hogy új dolgokat megismerjek, vagy hogy előmerjek-e venni egy ilyen pszichológiai témájú könyvet.
Igen, a művei sorrendben a döntés, az ajándék és a balerina. Ha így egymás mögé tesszük ezeket a műveket, akkor egyrészt már a címek is azt sugallják, hogy úgy valahogy egyre felszabadultabb, vagy egyre könnyedebb. Természetesen az, hogy egy holokauszt túlélő műve, hogy a megélt borzalmak, traumák feldolgozása köré építi fel a gondolatokat, az, hogy a személyes dolgaiból indul ki, és az, hogy a praxisában átélt és megélt nagyon-nagyon nehéz történetekkel dolgozik, és azokat is példaként állítja, ezek mind a három könyvben ott vannak. Nagyon érdekes, mert a döntésnél és a balerinánál rövidebb fejezeteket olvashatunk, és igazából ott valóban ez az elbeszélő, történetmesélő stílus jelenik meg leginkább, de ott is egyébként a fejezetcímek nagyon beszédesek. És ha maradok ennél a felosztásnál, hogy a döntés az még nagyon-nagyon komolyan foglalkozik valóban, itt a, ugye az előbb haláltábort mondtam, most mondhatom azt, hogy számára a túlélő tábor eseményeivel. Az Ajándék című könyvet szeretném inkább kibontani, és arról beszélnék többet, mert én magam is azt olvastam el úgy, hogy nem akartam a legborzalmasabb dolgokat olvasni, és akár csak papíron is megismerni. Tehát engem egy picit távol tartott éppen az, ami másokat esetleg odavonzhat, és ezt azért is mondom, mert ha már a félelemről beszéltünk, hogy ez egy természetes dolog, és nem kötelező mindig meghaladnunk saját magunkat. És az Ajándék című könyve az 12 életlecke, ez az alcíme, és ez azért hívogató lehet bárki számára. Itt említetted, hogy akár valaki idősen ágyhoz kötött, vagy akár a családjától távolabb, vagy akár már a közvetlen barátait, közösségének a legszeretettebb személyeit már elbúcsúztatva kell, hogy éljen. És tényleg az a nagyszerű, hogy akár a Tittelpál könyvtárban, de biztos vagyok benne, hogy Eger vagy bármelyik másik település egyéb könyvtáraiban, illetve sok magánember polcán ott van, tehát lehet, hogy személyesen is kölcsön lehet ezeket a köteteket kérni. Elkérhető, elvihető, és lehet azt mondani, igen, ahogy te például említetted, hogy egy héten pár órát erre szánni, vagy egy hétvégi programnak beiktatni, vagy kinevezni a kedd délelőttöt arra, hogy valaki ezzel foglalkozik, mert az Ajándék című kötetnek a felépítése az egy picit más, mint a másik két köteté. Ott mindig kiindul egy történetből, már eleve a fejezetcímek nagyon-nagyon beszédesek, de alapvetően akár a személyes példája, akár a praxisából hozott példáknak az elbeszélését követően, pontosan a terápiás folyamat bemutatásával és azoknak a kérdéseknek a feltevésével, amivel ő a pácienseinek segített, azokkal a kérdésekkel segít nekünk is, és így vezet végig, és így vezet el a megoldáshoz, és a saját megéléseit, és a terápiás folyamatban való, akár terapeutaként, akár a páciensének a megéléseit hozza oda, majd pedig konkrét gyakorlatokat hoz. És ez azért nagyszerű, mert így egyfajta saját önsegítést lehet folytatni. Nagyon fontosnak tartom persze azt, hogy felismerjük azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Tehát itt abszolút nem arról van szó, hogy egyénileg segítsük magunkat és javítsuk magunkat.
Persze vannak azok az élethelyzetek, amit most te is említesz, amikor nem baj, ha szakember segítségét kérjük, sőt, nem baj, hogyha egy lelki vezető mellett szakmai segítséget is tudunk kérni, ez sosem szégyen.
De hogyha mégis az az állapot áll fenn, akkor tényleg lehet akár ezt az Ajándék című kötetet forgatni. 12 életmentő lecke, ahogyan mondtam is, és a fejezet címek azok nagyon izgalmasak, mert már a bevezetésnél azt mondja, hogy kinyitni a tudatunk börtönét. Tehát elismerni azt, hogy saját magam zárom be rengetegszer, és a saját gondolataim akadályoznak meg a túlélésben, és ezt nagyon meg tudom erősíteni személy szerint én is. És ahogy mondtam is, hogy ez, hogy áldozatnak érzi magát, és érezzük magunkat, vagy érzem magam, az önfeladásról beszél, a titkokról, akár ugye olyan családi titkokról, amiket nem mondanak ki, és nem értik, nem érzik akár a leszármazottak, hogy miért nem tudnak bizonyos dolgokat átlépni, meghaladni, és kiderül, hogy van ott valami olyan titok, amiről érdemes beszélni. És azt gondolom, hogy itt is nem szabad, hogy a félelem visszatartson. Kérdezted is, hogy keresztényként a bűntudat, a szégyen börtöne. És milyen nagyszerű, hogy mi egy gyónásban letehetjük, hogy az eukarisztiával megerősítve lehetünk, hogy Krisztus szeretetéhez mindig oda mehetünk, és hogy létezik az a kép az elménkben, és egyre több pap hangsúlyozza, hogy Krisztus kitárt karokkal vár, hogy az Isten azt szeretné, hogy visszatérjünk, és hogy akkor nem szabad, hogy a bűntudatunk és a szégyenünk megakadályozza, hogy bemenjünk a gyóntatószékbe, és letegyük azokat a bűnöket, és bevalljuk ezeket a bűnöket, és szembenézzünk magunkkal. Engem is személyesen nagyon érint a feldolgozatlan gyászbörtöne, amikor itt azt beszéli el, hogy azt gondoljuk, hogy akkor emlékezünk jól, vagy akkor szeretjük igazán az elhuntjainkat, hogyha nem merünk élni, és nem merünk nevetni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, amiket akár ő szeretett, akár együtt megéltünk, akár én magam szeretek. Ezt a feldolgozatlan gyászt, ezt azért is hozom ide, mert én ezt még édesanyám halála előtt olvastam, és rengeteget segített. Tehát, hogy nem is kell benne lenni egy élethelyzetben, de valahogy annyira jókor jött, és ott is kérdezted a hitet. Az Istennek voltam hálás, hogy ezt odaadta nekem, és olvashatom éppen ezt a kötetet. Nem Éva Égert kezdtem el isteníteni és felmagasztalni, hanem az Isten iránti hála maradt meg bennem, de milyen jó, hogy ezt a kötetet közben olvashatom. A merevségről beszél, a neheztelésről, a bénító félelemről, az ítélkezésről, a reménytelenségről, a meg nem bocsátásról. És hogyha ezt például egy pap vagy egy hívő ember írná, akkor azt gondolom, hogy milyen izgalmas lenne ezeket úgy körüljárni, hogy ezek nekünk is nagy témáink, és egyébként hát onnan indultunk ki, hogy minden ember nagy témája, hogy megbocsátok-e, hogy el tudom-e engedni az elhuntjaimat, hogy merevségbe zárom-e magam, hogy a saját gondolataim börtönébe zárom el magam. Szóval ezek mind olyan dolgok, és ugye itt 12 lecke van. Hát lehet, hogy valakinek 2 leckét kell elolvasnia, a másodikat, meg a tizediket, most mondtam hirtelen valamit. Szóval én mindenkit arra buzdítok, hogy akár most ez a friss évforduló is, ami pont az ő halála. Egy 98 földi életet, vagy 98 évnyi földi életet tartalmazó, és ugye hitünk szerint a mennyei születésnapját is ünnepelhetjük. Ennek az apropója, hát ha segít abban, hogy akár a döntést, akár az ajándékot, és akár a balerina történetét feldolgozva jobban legyünk.
Aktualitása van most ennek a beszélgetésünknek. Zárásként még arról kérdeznélek, hiszen arról már szóltál a hallgatóinknak, hogy hogyan is szólított meg téged az ő műve, mit adott neked az életedben, hogy mikor elolvastad a hírt, hogy elhunyt, mi volt az első gondolatod, ami eszedbe jutott, akár csak így a művei, a hivatásod, a saját személyes életed kapcsán, hiszen amikor kapunk egy hírt, azért mindig van egy ilyen első gondolat vele kapcsolatban, hogy mit adott ő az én életemhez, vagy az ő életművével. Gyakorlatilag hosszasan ki is fejtettük ezt most a beszélgetésünkben, de egy záró gondolatként összefoglalva megosztanád ezt a hallgatóinkkal, mint egy útra valóul.
Annyira érdekes, mert nem váltott ki belőlem erős érzelmeket. Nekem aránylag sokáig élt a nagyapám is, tehát 90 év felett hunyt el, és a szüleimet pedig 74 éves korukban vesztettem el. És ezt azért hozom ide, mert és minden alkalommal, tehát a nagyszüleim és a szüleim elvesztése kapcsán is azt éltem meg, hogy adott az Isten felkészülési időt, és én nagyon hálás voltam ezért, hogy az ő halál felé való haladásuk, illetve a földi életük befejezése felé való haladásuk, az fokozatosan történt, és számomra is egyre egyértelműbbé vált, és mint ahogy a szent titkok bontakoznak ki, ugyanúgy ezek a, tehát hogy egyre egyértelműbbé vált számomra, mint amikor valami felsejlik, és aztán pedig visszavonhatatlanul érvényessé válik. És hogy szerencsére a haláluk pillanatára ez elfogadhatóvá vált számomra, már amennyire emberi ésszel ezt el tudjuk fogadni. És megadatott, hogy az édesanyámat szépen végig is tudtam kísérni. Ezt csak azért mondom, mert valahogy azt gondolom, hogy ezek az élmények hozzásegítettek ahhoz, hogy láttam, hogy meghalt, és azt mondtam, ugye erről beszéltünk, hogy a teljes élet az fájdalmat és örömet is jelent. Jó híreket és rossz híreket is jelent, örömet és szomorúságot is jelent. És azt mondtam, hogy igen, az életben ez is, az élethez ez is hozzátartozik. És igen, akkor ő az életében, egy teljes élet végén eljutott ide. És szeretném azt idehozni, hogy pont egy kolléganőm, hiszen mondtam, hogy mindenkit megérintett, és ez az a hír, amiről úgymond tényleg mindannyian beszéltünk ott hirtelennyiben. Volt, aki mondta, hogy ó, szegény meghalt. És egy 98 éves embernél mi ne mondjuk azt, hogy ó, szegény, és hál' Istennek tudtunk erről beszélni, hogy bennem például mekkora meglepetést váltott ez ki. És aztán így a kolléganőm is így észbe kapott, hogy tényleg ez egy ilyen önkéntelen dolog, hogy sajnáljuk, mert meghalt. De hát 98 évet élt, és milyen gyönyörűen végigvezettük ezt, hogy egy kamaszkori, amikor neki indul az életnek az ember, és bármire képes, még akár fizikailag, szellemileg is, és ereje teljében van, akkor a legnagyobb trauma, a legnagyobb bezártság, a legnagyobb halálveszély közepette utána, és itt mutatkozik meg akár az isteni szeretet és kegyelem is. Hogy mondjuk 98 évesen halt meg, és mondjuk ő 18 éves korára volt teljesen traumatizált ember, de 80 évet kapott, négyszer annyit kapott arra, hogy kiteljesedjen, és hogy gazdagítson minket. És milyen jó, hogy tollat ragadott, és milyen jó, hogy nem tartották vissza a félelmei, mert most olvashatjuk. És itt maradt nekünk, itt maradt a gondolat, hiszen minden emberből a szokásai, a habitusa, a gondolatai azok, amelyek itt maradnak velünk, egyébként pedig imádkozhatunk érte, és imádkozhatunk magunkért is.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal a 2026. április 27-én elhunyt Edith Éva Éger holokauszt túlélőre emlékeztünk. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtárs szaktájékoztatójával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének következő részét, melyet Márton Miranda olvas fel.
Dr. Schindler Frigyes és Vackor beszélgetése. Egy szép napon, kora reggel megállt a híres neves, nevezetes, piszén-pisze kölyök mackó a nagy terem közepében, boglyos és bozontos fejjel, és kiáltott bömböm mélyen, állva a gyerekek gyűrűjében. Brumma, 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 mind csak én rám nézzetek. Senki úgy nem bukfencezik, ahogy én bukfencezek. Éppen bukfencezett Vackor, mikor belépett a doktor. Így szólt doktor Schindler Frigyes. Hát ez meg itt micsoda? Felelt Vackor. Engem néznek, mert most tanul bukfencezni ez az egész óvoda. Jól van, Vackor, feleli a derék doktor. Majd engem is megtaníthatsz, de figyelj rám egy kicsit. Most veletek doktort játszok. Most mindenkit megvizsgálok, és akinek panasza van, írok neki a receptre, írok annak valamit. S hát úgy is tett, ahogy mondta. Nagy táskáját kinyitotta, hopp, elő a műszerekkel, s az asztalra rakja sorra. Tapsol hármat, és kezdődik a vizsgálat. Kérdi Katona Annától. Ugye nem félsz a kutyáktól? Felszólítja Varga Bencét. Nyújtsa ki szépen a nyelvét. Pórjutkát sóhajtoztatja, de a két fazekas testvért csak egy percig abajgatja. Domokos Matyival játszik. Leül melléje a földre, és futtatja körös körbe Matyival a kis vasutat. És hogy ért hozzá, az látszik. Bekeni Vaspista torkát, Pengő Gyöngyit hőmérőzi, Fodor Dávid. Kis Vasgyúró, Góliátot is legyőzi. Kovács Vicuhoz alig szól, rögtön a mosdóba iszkol. Végül int a doktor.
Nos hát! Mostan még megtapogatom a ma boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó hajdanában betört orrát.
Ej, azt látom, semmi baj már. Csak mintha egy icipicit piszébb volnál. Kérdi Vackor, amért ilyen pisze vagyok, ilyen piszén-pisze orral lehetek nagy mackó akkor? Miért ne lehetnél, te boglyos? Hanem mondd csak, hogy ha megnősz, mi leszel, te csöbb bozontos. Felel Vackor mosolyogva, hogyha nagy mackó leszek. Majd ha egész nagyra nőlök, erdőmmezőn nem időzök, mert én iskolás leszek. S képzeletben akkor iskolás volt Vackor.
Fölkerekedik az óvoda. Hát eljött egy csuda reggel. Szárnyra kelt íme az ékes, ékességes, kacsalábon forgó, fényes óvoda a sok gyerekkel. Vitte őket, vitte messze, vitte a Balaton mellé. Vitte egy dübörgő vonat. Nem látott még Vackor olyat. Vitte át a sok óvodást, zakatolva, füttyögetve. Hát alig, hogy útra keltek, egy-kettőre megérkeztek, pedig a Balaton messze. Egyszer csak megállt a mozdony a csudás Balaton parton sisteregve. Hejha, hajha, micsoda! nézte azt a tengervizet, nem látott még Vackor ilyet. Nézte ám a zsizsgő bosgó balatonos óvoda. A vonatról mind leszálltak, és a fák között a parton íme egy házat találtak. Az lesz a szállásuk nyáron. Szépen sorra mind bementek, a házban letelepedtek, s azt gondolta az a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszekölyök mackó, nincsen szebb hely a világon. Lát a parton egy nagy erdőt, brummogat is messze zengőt. Brumma, 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 hó, fára mászni volna jó. És szalad már, föl a fára, mászik, mászik, s már a lomb közt barnállik íme a bogyos, lompos, loncsos és bozontos és loboncos nagy bundája. Fentről brummog. Hóha, hó, most leszállni volna jó? Szállj le onnét, hallod-e? Szólt az óvónéni lentről. Szállj csak, Vackor, lefelé! Hogyan szálljak? Sóhajt Vackor. Az volna jó, hogyha tudnám. Ebben a nagy magasságban akkor magam nem is unnám. Nem én akkor. S még a fán dunnyogott volna, hanem épp viszketni kezdett az a piszén pisze orra. S hogy az orrát megvakarja, elengedte a fa ágát, el a mancsa. Zsupsz! Esett is alá gyorsan, lepottyant nagy nyekkenéssel, de talpra is szökött nyomban. Brumma, brumma, hóha, hó, most meg úszni volna jó? Szól domokos Matyi akkor. Ne úszkálj most, kicsi Vackor! Nem elég, hogy fára másztál? Onnét is lepotyoráztál. Gyere most, te pisze, enni, a kanalad megkeresni. Ebéd után kicsit játszunk, a fák között bújócskázunk, aztán pedig éjszakára lefekszünk a puha ágyba. Aztán holnap reggel fölkelünk, és nagyot fürdünk ebben a nagy Balatonban majd a többi kisgyerekkel. Kicsit még dunnyogott Vackor. Én nem bánom. De már keltsetek föl 6-kor, mert én ezt a barna bundám visszatartani a víztől nem is tudnám. És álmodott akkor a fürdésről Vackor.
Kedves gyerekek, ma este Kormos István, Vackor című meséjének 12. és 13. részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését Jézus mennybe meneteléről. Grunda János műsora következik.
Aquinói Szent Tamás pedig teológiai pontossággal tanítja, hogy Krisztus mennybe menetele illő volt, mert megdicsőíti az emberi természetet, és közbenjárást biztosít számunkra az atyánál. Ő külön kiemeli, hogy Jézus nem hagyott el minket, hanem jobb számunkra, hogy elment, mert így közbenjáróként van jelen az atyánál. Jézus szüntelenül közbenjár értünk az atyánál, és küldi a Szent Lelket, ami által részesedhetünk az isteni életben. Avilai Szent Teréz inkább lelki, bensőséges módon közelíti ezt a témát, ezt az ünnepet. Számára mennybe menetel nem távolság, ami keletkezett, hanem egy meghívás. Krisztust nem az ég távolatában kell keresni, hanem a lélek mélyén. Azt tanítja, hogy az ember szívében lakó Isten felé kell fordulni. Szentírás tanítja, hogy Isten országa nem itt van vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, mondja Jézus. Erről, hogy az Isten országa, a mennyek országa köztetek van, bennünk van, hagyd mondjuk el a kedves hallgatóknak egy történetet, ami nem régen történt velem, és hát mondhatom, hogy igazi Isten élmény. meglátogattam két ismerősömet, akik mind a ketten szenvedélybetegek, és hát az egyikőjük nagyon nagy szenvedéseken megy keresztül. És hát ilyenkor beszélgetünk, imádkozunk, ők maguk kérik, hogy imádkozzunk, és nem csak egy rövid mi atyánk üdvözlégy, hanem egy rózsafűzérttel imádkozunk. És miközben ez történt, az egyikőjük megragadta a kezemet, és megcsókolta, és hosszan, könnyezve, és úgy erősen fogta a kezemet. És abban a pillanatban én két dolgot biztosan tudtam. Az egyik az, hogy ő az én kezemben Jézus kezét fogta meg a pap kezében, és abba kapaszkodott, és azt csókolta. Krisztus kezét ragadta meg az én kezemben, mint egy segélykiáltásként. Másrésztről azt is átéltem, megértettem, hogy általa pedig Jézus csókolta meg az én kezemet, könnyezve, szenvedve, benne szenvedve, megköszönve azt, hogy meglátogattam őket, és hogy időt töltök velük. És nagyon megérintett a jelenet, mert ugye az emberben mindig benne van az, hogy vajon jól csinálom-e, amit csinálok, jó pap vagyok-e, tetszik-e az Úrnak, amit csinálok, és azt hiszem, ez egy megerősítés volt részéről, hogy megköszönje, mert igazán alázatos csak Jézus, és igazán hálás csak az Isten. Közel jött a menny, leszállt a mennyország, és még jobban megértettem, hogy a mennyek országa köztetek van, a mennyek országa bennetek van. Ha az égre akarunk nézni, akkor megtehetjük úgy is, hogy meglátogatunk egy beteget, és ott vagyunk vele. Odaadjuk nekik az időnket. És ha valakinek az időnket adjuk, akkor az életünket adjuk. De ha az égre akarunk nézni, akkor elég ránéznünk az oltári szentségre, az eukarisztiára, ami a növekedés szentsége is, a hit szentsége is. Vagy nézzünk csak a szűzanyára, aki a mennyország kapuja, aki ugyancsak az összes szentekkel együtt az égre emeli a tekintetünket. És újra azt kéri, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Mert a hit az egy kapcsolat is az Istennel. Egy válasz Isten minden értelmet meghaladó szeretetére. Hozzám személy szerint legközelebb az oltári szentség előtt jön közel a menny, száll le a mennyország, de nagyon közel kerül Medjugorjéban is. Aki már járt ott, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Aki még nem járt, annak pedig nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy menjen el. Kérdezze csak meg a szűzanyától, hogy szűzanyám, szeretnéd-e, hogy elmenjek hozzád Medjugorjéba? Persze mondhatjuk azt, hogy nem kell ahhoz Medjugorjéba menni, de mégiscsak valahogy közelebb kerülünk a mennyországhoz ott. Az a békesség, ami ott vár minket, ami eltölt minket, az a mennyországnak a békéje. És valóban közel jön a menny. De azt is megtapasztaljuk, hogy amikor közel jön a mennyország, akkor közel jön a pokol is. De mindig én döntök, és az akaratom szabad. Keresztes Szent János is nagyon érdekesen tanít a mennybe menetelről. Ő a hiány tapasztalatát hangsúlyozza. Krisztus eltávozása megtisztítja a lelket a külső kapaszkodóktól, hogy inkább a nagyobb szeretet születhessen meg bennünk, Jézus iránt. Ez a sötét éjszaka logikája. Isten néha elrejtőzik, hogy mélyebb egységre vezessen önmagával. Valóban az ember olyan, hogyha valaki ott van állandóan vele, akkor nem mindig értékeli a jelenlétét annak, a jelenlétét és a szeretetét annak, aki vele van. Sokkal inkább, amikor eltávozik, vagy akár meghal, akkor ismerjük föl, hogy mennyire szeretett minket, és mennyire szerettük mi is őt. Ez az emberi kapcsolatunkban is így tud működni, természetesen, hogyha szeretett kapcsolat volt két ember között, de a Jézussal való kapcsolatunk is hasonlóan működhet. Ez az időnkénti hiányérzet, amikor úgy érezzük, hogy elrejtőzött az Isten, vagy távol van az Isten, még nagyobb szeretetre tudja nyúlasztani a szívünket, és még nagyobb vágyra, hogy újra ott legyen mellettem. Persze ő soha nem távozik el, ő azt mondta, hogy veletek vagyok a világ végéig, de Jézus is kimondta a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a távolságot ő is megérezhette, de ez nem távolította őt el az atyától. Mint ahogy minket se, akik őt szeretjük, és akiknek minden a javukra válik, mert szeretjük őt, nem távolít el tőle, hanem még közelebb kerülhetünk az ő szívéhez. Szent II. János Pál pápa szerint a mennybe menetel missziós esemény. A tanítványok nem maradhattak az ég felé tekintve, hanem küldetést kaptak. Krisztus jelenlétét kell hordoznunk nekünk is a világban. És az egyház küldetése itt kezdődik igazán. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hallhattuk Jézus szavait Máté evangéliumában. Minden megkeresztelt embernek kötelessége azt a hitet átadni, amit kapott, továbbadni, és a hit továbbadásával csak erősödik a mi hitünk. Ha pedig nem adjuk tovább, akkor gyengül, nyilvánvalóan. Hívő lélekből viszonylag sok van, de missziós lelkű hívőből sokkal kevesebb. Úgy meg tudunk ülni a kis világunkban, és nem indulunk el. Pedig Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Minden ember erre vár. Minden ember Jézust akarja, és az evangélium maga Jézus. Nincs is magasztosabb hivatás egy kereszténynek, mint Krisztust hirdetni. A Krisztusra éhes világban. És csak ott lesz béke, ahol az evangéliumot hirdetik és élik. És ott lesz háború és pusztulás, ahol nem hirdetik az evangéliumot. Minden nemzedéknek kell hirdetni, mert nem úgy születik a csecsemő, hogy hisz. A hitet át kell adni, tovább kell adni, és nekünk Jézusról kell beszélnünk. És a mennyországról is kell beszélnünk. De ahhoz, hogy beszéljünk Jézusról, vagy a mennyországról, a mennyek országáról, Isten országáról, ahhoz szeretnünk kell Jézust, és vágynunk kell a mennyországra. Nyilvánvalóan, ha valaki nem vágyik a mennyországra, nem gondolkodik róla, nem jut eszébe, akkor miért beszélne másoknak erről? Hiszen ő maga sem gondolkodik róla, nem vágyik oda, hanem úgy letelepszik ebben a világban, berendezkedik itt szinte az örök létre, pedig hát tudjuk, hogy itt nincs örök hazánk, és hogy szeretnénk komfortosan élni, körülbástyázni magunkat, kapaszkodókat, biztonságot keresve, pilléreket, amire építjük a földi életünket, és bizony könnyen elfeledkezünk az égi hazáról, mert itt csak vándorok vagyunk, egy pillanatig élő emberek, és aztán vár ránk az örök élet, de nem mindegy, hogy a mennyország vagy a pokol. Erre kell felhívni az emberek figyelmét, hogy ők is tekintsenek az ég felé. És értsék meg, hogy testvérek, hogy mi mindannyian egy család vagyunk, és minden ember egymásnak testvére, és nem pedig ellensége. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya Jézus mennybe meneteléről elmélkedett, a szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.